Valami csodálatos dolog, hogy ismételten újra és újra dicsérhetjük Isten kegyelmét. Igen, és hiszem, hogy ebben gyakorlatosak akarunk maradni, amíg ő haza nem visz minket, hogy hoz minket. És ott majd ráhangolódhatunk az összes megváltottakkal egyesülten. Magasztalva legyen az ő neve, és hála neki. Mielőtt imádkoznánk, szeretnék felolvasni néhány verset a 103. Zsoltárból. Hadd álljunk fel erre, majd imádkozzunk együtt. Dicsérd, magasztald az Urat én lelkem, és egész bensőm az ő szent nevét. Dicsérd az Urat én lelkem, és el ne feledkezzél a jóról, amit tett neked. Ő, aki megbocsátja minden vétkedet, és meggyógyítja minden betegségedet, vagy gyöngeségedet. Aki megváltja életedet a pusztulástól, a haláltól, aki kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged. Eddig Istennek ez az ígéje. Hűséges Uram, újból hálát adunk neked, és magasztalni és tisztelni is akarunk téged. Minden bensünk dicsérje az a te szent nevedet, és nem csak én, hanem mindnyájan, ami bensünkből dicsérni és tisztelni akarjuk a te nevedet, mert te gondot viseltél rólunk. Uram, köszönjük, és dicsérünk téged. Nem felejthetjük el, mennyi jót tett velünk, ahogyan ezt a Zsoltár író is kifejezésre juttatta, csak is szeretetet és jót tettél velünk egészen eddig az óráig. Hála legyen neked, hogy megváltottál minket a bűntől, a vétektől, mindentől örökre megszabadítottál, és megajándékoztál az élettel. Dicsőség és tisztelet és hála legyen neked. Urunk, kérünk, légy velünk ebben a délutáni órákban is. Kent fel újra a testvéremet, ajándékozz meg minket, Uram, a te ígéddel, és ajándékozz meg minket, és Uram, azzal, hogy a szíveink és az elménk nyitottak legyenek arra, ami elhangzik, ami a te ígédből jön. Mert tudjuk, hogy minden más olyan, mint a süllyedő homok, de amit te mondsz nekünk a te ígédből, az megmarad az örökké valóságig. Végy el, vedd el mindazt, Uram, ami gondot okozhat közöttünk, vagy az én életemben, vagy mindannyiunk életében. Ragadj ki mindent belőlünk, ó Uram, és adj nekünk egy olyan szíved, amely kész befogadni. Imádat és tisztelet térjen a te Jézus nevedre. Amen. Foglaljunk helyet. Dicsőség és hála az Úrnak azért a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk. Ma délután mindenképpen kénytelen leszek egy kicsit halkabban beszélni. De elég sokszor elmondtam már, hogy nem a hangerő az, amivel itt a dolgokat hangsúlyozzuk, hanem Isten szelleme az, amely kinyilatkoztatja az ígét, és elvezet bennünket a mély igazságokba. És mivel ez így van, hagyjuk, hogy az íge szóljon hozzánk, hogy beszéljen hozzánk, és a többit majd elvégzi Isten. Amint tudjátok, ilyen napokon sok mindennel szembesítve vagyok, és akkor azt is hallom, hogy milyen módon érik a megpróbáltatások az egyiket vagy a másikat. Néha azt is hallom, hogy a hívők között sincs mindig egyetértően napsütés, hanem vannak nehézségek is, és ez nagyon elszomorít engem. El kell jönnie annak az időnek, amikor az igaz hívők között valóban mindenkinek egy szíve és egy lélek lesz, egy szív és egy lélek lesz, ahol minden félreértés tisztázódott, ahol a szív megtisztult, ahogyan Urunk mondotta a hegyi beszédében. üdvösségre vezető állapotban vannak mindazok, akik tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Amen. Egy másik helyen azt olvassuk, hogy a szívekből fakadnak a sok gonosz gondolatok, amelyek aztán gonosz tettekhez vezetnek át. De ha Isten új szívvel, új élettel ajándékozott meg bennünket, ha valóban kegyelmes lett irántunk vagy hozzánk, és megajándékozott minket ezekkel a dolgokkal, akkor ennek valamikor nyilvánvalóvá kell lennie. Nem maradhat minden a régi állapotában, ha meglettünk újítva. Ha valaki a Krisztusban van, úgy új teremtmény az. A régi elmúlt, minden újjá lett. És ha nem lett minden újjá, akkor még nem vagyunk új teremtmények, nem vagyunk új alkotás, sőt, még nem éltük át az újjászületést, a megtérést sem a valóságban. Vannak kísértések, amelyek kívülről támadnak meg bennünket. Ezekről most nem beszélek. Ez mindvégig így lesz mindannyiunknál. De óriási nagy a különbség a között, hogy a gonosz kívülről támad ránk, és a között, hogy a gonosz a szívünkből fakad elő. Ez egy nagyon nagy különbség, és remélem, hogy ezek a napok nem csak arra szolgálnak, hogy mélyebben elmerüljünk az ígében, bele legyünk vezetve, hanem arra is, hogy újból belemerjünk Isten kegyelmébe, közelebb kerüljünk Istenhez, és újból megtapasztaljuk és átéljük őt. Felírtam magamnak néhány részletet gyorsan a Pecsétek könyvéből, amelyeket együtt tekintetbe fogunk venni, abban a reményben, hogy Isten megáld minket, és hogy ő velünk lesz, és hiszem, hogy ő meg fog áldani minket, és ő velünk is lesz. Mert csak egy célból jövünk ide össze, tudnillik azért, hogy felkészüljünk a dicsőségre, és aztán találkozzunk a lelkünk vőlegényével. Mielőtt a Pecsétek könyvéből olvasunk, szeretnék felolvasni Isten becses és szent ígéjéből egy íge szakaszt, az Efézusi Levél 4. fejezetének 25. versétől. Ez is hozzánk intéződik, jó lehet egy nagyon szemrehányás jellegű íge szakasz. Efézus beliekhez írt levél, 4. fejezet, a 25. verstől. Ezért tegyétek le a hazugságot, és mindenki igazat beszéljen a fele barátjával. Mivel, hogy tagjai vagyunk egymásnak, ugyanannak a testnek, ha haragszotok, ne vétkezzetek ezáltal, a nap ne menjen el, vagy ne engedjétek meg, hogy a nap lemenjen a haragotokkal, és ne adjatok helyet a rágalmazónak. A tolvaj ezentúl ne lopjon többé, hanem inkább dolgozzék szorgalmasan, és saját keze munkájával szerezze meg a szükséges javakat, hogy legyen mit adnia, vagy képes legyen adni a szűkölködőknek. Ne hagyjátok, hogy szátokat illetlen, csúnya, trágár beszéd elhagyja, hanem csak olyan beszéd, amely épülésre szolgál, ahol szükség van rá, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Hadd jegyezzük meg magunknak különösen ezt a verset, hogy szánkból csak az jöjjön ki, ami másoknak áldásává válik, áldásul lesz. Itt azt mondja az ige, de csak olyan beszédet, amely épülésre szolgál ott, ahol szükség van rá, hogy áldást hozzon a hallgatóságnak, akár hárman hallják, akár harmincan, akár háromszázan, akár háromezren, mindegy. Amennyiben mondunk valamit, legyen áldás, vagy szolgáljon áldásul azoknak, akik hallgatják, vagy hallgatnak minket. És azután majd ez áll. Ne tévesszétek meg Isten szent szellemét, amellyel elpecsételtettetek a megváltás napjára. Távolítsatok el magatok közül minden keserűséget, minden haragot és neheztelést, minden kiabálás és gyalászkodás, tűnjön el közületek, és egyáltalán minden rosszindulatú sajátosság. Sokkal inkább legyetek egymás iránt kedvesek és szívélyesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint az Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Ez is Isten szava. És ezt meg kell szívlelnünk, ha ahhoz a sokasághoz akarunk tartozni, akik nem csak örök életet kaptak, hanem az első feltámadásban is részesülni akarnak. Egyértelműen felismertük a különbséget. Létezik egy gyülekezet, és létezik egy mennyasszonyon a gyülekezeten belül. A hét írott levél mindig a gyülekezethez lettek intézve, de az ígéret csak a győztesekhez lett intézve, azokhoz, akik minden gyülekezeti korszakban győzedelmeskedtek a hallott íge és a vér által, amellyel meglettek váltva, hogy aztán az Úrral legyenek. A győzedelmesek az elsőszülöttek serege, akik majd részt vesznek a bárány menyegzői vacsoráján. A mi feladatunk tehát nem csak az, hogy felkészítsük az embereket az utolsó napra, hogy aztán beléphessenek az örök életre. A mi feladatunk, anélkül, hogy elbízakodottak lennénk, az, hogy felkészítsük az embereket az elragadtatásra, hogy szemeinket az első feltámadásra szegezzük, hogy aztán az Úrral lehessünk. És így a szabványok talán egy kicsit szigorúbbak lesznek, de ne nézzünk csak más gyülekezetekre, nézzünk önmagunkra. Isten talán átengedett eddig néhány dolgot, amit ma már nem enged át. És ő egyszerűen azon van, hogy megtisztítson és megszenteljen minket. És ha a hét pecsétek megnyitásáról hallunk, amikor elolvassuk és elmélyedünk benne, minden alkalommal újra és újra rá kell döbbennünk, hogy milyen leírhatatlan kegyelem, hogy éppen mi vagyunk azok, méltatva lettünk arra, hogy halljuk mindezeket a dolgokat, amelyeket Isten a mi napjainkban tett. Sőt, megadatott nekünk az a kegyelem is, hogy megmaradjunk józanul és kiegyensúlyozottan eme legmagasztosabb kinyilatkoztatásokkal, amelyeket Isten adott nekünk. A legmélyebben meghajoltunk, és hálásak vagyunk érte az Úrnak. Ami nekem annyira tetszik Branham testvéren, az az, hogy nem palástolja el az emberségét, hanem inkább feltárja azt. És most felolvasok nektek valamit a Pecsétek könyvéből, a 14. oldalról felül ez áll. Remélem, hogy az emberek itt elég szellemiek. Szörnyű hibát követtem volna el, ha a Szent Szellem ma 12 óra körül nem jött volna be a szobámba, és nem javított volna engem ki egy gondolatomban, amit fel akartam írni, hogy elmondhassam azt. Branham testvér azon volt, éppen azon volt, hogy feljegyezzen valamit, és váratlanul Isten szelleme belépett a helyiségben. Tudjátok, amikor Branham testvér azt mondja, hogy Isten szelleme most ott van, vagy ott van, minden esetben Isten természet feletti jelenlétére van utalással, ama fényfelhőben, amit láthatóan szemmel tarthatott, és akusztikusan is hallhatta a hangot. Majd így folytatja. Egy régi kommentárból vettem azt, amit fel akartam jegyezni, és nem volt semmilyen kinyilatkoztatásom erről. Éppen le akart írni egy gondolatot, amit valahol olvasott, egy észrevételt, amit valamilyen bibliamagyarázó adott, és váratlanul, amikor hozzá kezdett írni, Isten szelleme belépett a teremben, megállította őt, kiavította őt, és megadta neki a helyes kinyilatkoztatást. Branham testvér akár át is mehetett volna rajta, elhallgathatta volna, de ő Isten igaz embere volt. Végeredményben ő is csak egy ember volt, mint amilyenek mi is vagyunk, és Isten színe előtt várnia kellett. Pontosan ezt tesszük ma itt mi is. Hajlandóaknak kell lennünk arra, hogy félretegyük a régi gondolkodásmódot, amely nem egyezik meg az Isten által adott kinyilatkoztatásokkal. Bátorságot kell vennünk ahhoz, hogy elismerjük, hogy nem tudtunk már mindig mindent, és hogy átvettünk olyan dolgokat, amelyeket mások prédikáltak. Azonban most hajlandóak vagyunk félretenni minden más egyebet, és befogadni azt, amit Isten mondott és kinyilatkoztatott. Ő így folytatja. De aztán 12 óra körül a Szent Szellem leszállt lebegően a teremben, és az egész dolog ki lett nekem nyilatkoztatva. Így lett megnyitva az első pecsét. Nem egy ember, hanem Isten jelenléte volt az. A Szent Szellem megszólalt, kinyilatkoztatta, megmutatta, világossá tette, hogy aztán képes legyen elmondani, amit Istentől kifolyólag kellett elmondania. Itt megerősíti ezt, és azt mondja, amennyire biztos, hogy itt állok, annyira szilárdan meg vagyok győződve arról, hogy az, amit ma este bemutatok nektek, az az evangélium igazsága. Egyszerűen tudom, hogy ez így van. Mert ha egy kinyilatkoztatás ellentétes az ígével, akkor az nem kinyilatkoztatás. Erre mindannyian igent és amment mondhatunk. Az a kinyilatkoztatás, amely ellentétes Isten ígéjével, az nem lehet kinyilatkoztatás, és ha kinyilatkoztatás, akkor hamis, és így egyáltalán semmi értéke sincs. Ellenkezőleg ez csak félrevezetheti az embereket. Most erre az alapító Fraserre gondolok, aki Dél-Afrikában megalapította a késői eső gyülekezetet. Neki sikerült az, hogy a saját prófétái számára világossá tegye azt, hogy Isten különösen megvilágította és kinyilatkoztatta neki a Máté 28-ban nevezetesen azt, hogy az embereknek háromszor kell megkeresztelkedniük, illetve alámerítkezniük, és mind a mai napig lenyelik ezt. És ez az a mozgalom, amely végső ultimátumot adott Branham testvérnek, hogy ismerje el ezt. De hogyan is tehette volna ezt meg, hiszen Isten embere is prófétájaként minden bizonnyal nem állíthat olyasmit, amit Isten elítélt. Vajon hova jutnánk el ezzel? Ez távol legyen tőlünk. De látjátok, hogy önfejű kinyilatkoztatással rendelkező emberek milyen nagy felekezeteket, egész gyülekezeteket hoztak létre. Hiszen a tévedések nem csak Rómában vagy a Vatikánban tapasztalhatóak. Ez minden protestáns gyülekezetben, minden szabad egyházban megtalálható, egészen az utolsó közösségekig, amelyek egyáltalán léteznek. És be kell látnunk, hogy mindannyian ugyanabban a tév eszmében ringattuk magunkat. Mi itt senki fölé nem emeljük magunkat, ezt szabadon és nyíltan elismerjük. Engem hihetetlen mértékben megerősít az a tudat, hogy itt egy abszolútummal van dolgunk, Istennek a beszédével, Isten kinyilatkoztatásával, amelyet a Szent Szellem tett közismerté, hogy tanítson minket és bevezessen minket Isten ígéjébe és akaratába. Aztán azt mondja itt, annak tudatában vagytok, hogy léteznek olyan dolgok, amelyek olyan tökéleteseknek tűnhetnek, és mégsem valódiak. Ez csak látszólag van így, de valójában nem az. Milyen gyakran képesek az emberek elhinni, hogy ugyanaz a dolog, ami nekik megvan, olyan valóságos, olyan igaz, olyan tiszta, olyan világos, olyan helyes, és sem nem igaz, sem nem világos, és nem is helyes. Ők csak hisznek benne. Fel tudnánk sorolni néhány alapítót, akár Russell, akár Joseph Schmidt, akár mások, akár Ellen White. Mindannyiuknak voltak kinyilatkoztatásaik, és mindegyik kinyilatkoztatás célját tévesztette. De az emberek mind a mai napig ragaszkodnak hozzá, ahelyett, hogy azt mondanák, ez helytelen volt. Szellemileg értelmezik a dolgokat, és újra értelmezik, hogy tovább folytathassák, de aztán egyik tévedésből a másikba tévednek. Csak egyetlen módja van annak, hogy a tisztánlátástól az igazságba való tisztánlátásig eljussunk, mégpedig ez abban áll, hogy elhagyjuk a tévedést. De hiszen semmi vesztenivalónk nincs, nem szégyenülünk meg vele, és ha mégis, akkor sem foglalkoztat. A lényeg az, hogy Isten segített nekünk az üdvösség napján, megnyitotta a füleinket, hogy a tanítványok módjára halljunk. Továbbá a 14. oldal alján az utolsó bekezdésben azt mondja, már most, ha kinyilatkoztatás által kaptam, akkor így adom át nektek, vagy így adom tovább nektek. Ha pedig csak a saját értelmemmel jutottam hozzá, akkor el fogom mondani nektek, mielőtt beszélnék róla. Képzeljétek csak el magatoknak, hogy milyen őszinte, milyen becsületes, pontosan úgy, mint Pál apostol. Ha nem az Úrtól kapta, amit mondott, akkor azt mondta, hogy itt az én véleményemet mondom, mint egy olyan ember, aki kegyelmet talált Isten előtt. Ellenben, ha kapott egy kinyilatkoztatást, egy Istentől kapott üzenetet, akkor azt mondhatta, ezt nem én mondom, hanem ezt az Úr mondja. És már is tudta mindenki, hogy mihez kell szabja magát. Ugyanazzal az egyértelmű határozottsággal tette közhírré Branham testvér is, amit mondott. És aztán nekünk is meg kell különböztetnünk, hogy hol van kinyilatkoztatás, hol beszél Isten, hol cselekszik Isten, hol vezet az ő ígéjébe, és hol beszél Branham testvér, mint ember egy prédikációban olyan dolgokról, amikről talán már évekkel ezelőtt is beszélt. Itt így folytatja tovább. De amiképpen igaz az, hogy ma este itt állok előttetek, olyan igaz az is, amit mondok, hogy a mai napon frissen kaptam a mindenhatótól. Ez jól hangzik. Ez csodálatos. De amiképpen igaz az, hogy ma este itt állok előttetek, olyan igaz az is, amit mondok, hogy a mai napon frissen vettem át a mindenhatótól. Azelőtt azt akarta leírni, amit valaki más mondott, de most vallja, hogy amit ma este mondok nektek, azt ma este kaptam, nem tegnap, ma. Megadja az időt is hozzá, 12 óra körül. Ma frissen vettem át a mindenhatótól. Hála legyen a mi Istenünknek érte, hogy volt egy ilyen prófétája, Istennek egy olyan embere, aki nem a mellény zsebében hordta a kinyilatkoztatásokat, hanem várt arra, hogy részesedjen benne, hogy lelepleződjön előtte. Hadd folytassuk az olvasást a 20. oldalon tovább. Körülbelül az oldal felénél, a 20. oldal. Hogyan mondhatja bárki is, hogy Krisztus menyasszonya átmegy a nagy nyomorúságba? Nem tudom megérteni. Ő, a menyasszony, a nagy nyomorúság előtt fel lesz vétetve, amikor a gyülekezet meg lesz ítélve, vagyis amennyiben már megítélte önmagát, és elfogadta magának a vért, hogyan ítélhetne Isten még mindig el egy olyan embert, aki tökéletes és teljesen bűntelen? Ez egy óriási kijelentés. Hogyan ítélhetne meg vagy el Isten egy olyan gyülekezetet, amely tökéletes és teljesen bűn nélküli? Most talán azt mondhatnánk, hogy igen, ez valószínűleg nem lehet igaz. Végignézünk az életünkön, és azt találjuk, hogy igen, van elég kifogásolni való, de Isten már nem talál semmit. Isten már nem látja, mert a vér, a tökéletes áldozat azért lett felajánlva, vagy bemutatva, hogy tökéletes megváltásban, tökéletes megbocsátásban részesítsen kegyelemből, vagy megajándékozzon vele kegyelemből. És végül is ez az, amit Istennek naggyá kell tennie előttünk, hogy ne fáradozzunk egész életünkben az üdvrejutásunk önkieszközlésében, és a halálos ágyunkon mégis azt kelljen megállapítanunk, hogy mégsem értük el, hanem értsük meg, amit a Szentírás mond. Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözülni fog. Ez egy teljes mértékű üdvösség, egy tökéletes megváltás, amely egy tökéletes gyülekezetet állít büntelenül, fedhetetlenül, megfelebbezhetetlenül Isten színe elé. Két lehetőség közül csak egyet tehetünk. Vagy elhisszük magunk érveléseit, és azt, amit az ellenség összesug nekünk, és a régi elfuserált életünkre tekintünk, minden csinnyával együtt, vagy pedig az Úrra tekintünk, a megfeszítettre, aki kiontotta az ő drága, szent vérét, hogy tökéletes megváltást hozzon létre, és ebből a tökéletes megváltásból tökéletes gyülekezet kell létrejöjjön. A tökéletességből csak a tökéletesség jöhet újra létre. Istenből csak az Isten jöhet létre. Ezt képesekkel legyünk egyszer elhinni, és akkor már is segít veled az állapotunkon. Akkor Krisztus vére által látjuk egymást úgy, ahogyan Isten tekint ránk kegyelemből. Hogyan ítélkezhetne Isten egy olyan ember fölött, aki tökéletes, aki teljesen bűn nélküli, bűntelen? Ez a teljes isteni megigazulás a te életedben és az én életemben. Nem csak egy részlegesen kifizetett adóság, hanem a teljes adóság. Ráadásul a vádlevél is el lett szakítva. Ha most újra ki lenne állítva, akkor az mindenképpen csak egy hamisítvány lehet. Tökéletes bűntelenek Isten színe előtt. Tovább olvasok. Azt mondhatjátok, hogy nem létezik egy ilyen ember. A válasz az, hogy minden újjászületett igaz hívő tökéletes önmagában, abszolút bűntelen Isten előtt. Ez a megváltás, ez a teljes üdvözülést jelenti, ez Isten kegyelme, és mi addig gürcölünk, amíg nem bírjuk tovább. És aztán mi történik azután? Azután megvárjuk, amíg visszanyerünk egy kicsit az erőnket, hogy újra nekilássunk a gürcölésnek. Nem. Az igazi hit az Istenben való megnyugváshoz vezet. Isten népének abszolút nyugalom adatot. Ez elérhető, rendelkezésre áll, és mi belekerülhetünk ebbe a nyugalomba. Tovább olvasom. Ő nem bízik a saját cselekedeteiben, hanem Jézus vérében, amelyben az ő hitvallása is nyugszik. De hiszen a mi vallomásunk nem a mi cselekvő képességünkön nyugszik, vagy múlik, azon, amit mi vállalunk, és mindig újabb és újabb kudarcokat kell elkönyvelnünk. A mi bizodalmunk a mindenható Istenben, a tökéletes áldozatban, a kiontott tiszta és szent vérben nyugszik. A Biblia ugyanis így fogalmaz, aki Istenből született, az nem vétkezik, mert nem is tud vétkezni. 1. János 3, 4-10-ig. Hogyan is vagytok képesek egy embert bűnösnek nyilvánítani, amikor Jézus Krisztus vérének fehérítője áll ő közötte és Isten között? Ez olyannyira lemossa a bűnt, hogy semmi sem marad meg belőle. Hogyan is hagyhatna Krisztus tiszta vére bármilyen bűnt maga után vissza? Ez lehetetlen. Valójában ez mindannyiunkat meg kellene örvendeztessen. Ki is volt az, valamelyik költőnk vagy zeneszerzőnk, aki azt mondta, hogy ha a megváltottakon feltűnő lenne az ő megváltásuk, akkor talán jobban el tudnánk hinni a megváltásukat. És úgy tűnik, hogy ebben sok igazság rejlik. Mi telve vagyunk rossz kedvűséggel, lehangoltak és csalódottak vagyunk, minden bajunk és panaszunk van, és megszégyenítjük az Urat a saját hitetlenségünkkel, amely által hagyjuk magunkat lesülyeszteni és leigázni, ahelyett, hogy tudatosak lennénk afelől, hogy Isten gyermekeinként a Szentírás szava szerint Isten fiainak és leányainak szabadságába lettünk áthelyezve, hogy ő kiragadott minket a sötétség birodalmából, és áthelyezett minket az ő szeretetének fiának országába. Nem, hogy valamikor így lesz, hanem áthelyezett jelen idő. Az utolsó részt újra elolvasom. Hogyan is hagyhatna a Krisztus tiszta vére valaha is bűnt maga mögött? Teljesen lehetetlen. Az Úr Jézus azt mondta, legyetek tökéletesek, ahogyan a ti mennyei atyátok is tökéletes. Hogyan is gondolhatna bárki arra, hogy tökéletes legyen? Én is eltűnődöm rajta. De az Úr Jézus megköveteli ezt, és ha az Úr megköveteli, akkor meg is kell teremtenie a módját annak eléréséhez. És ezt a saját vére által meg is tette. És ha akkor a zsidókhoz írt levélben elolvasnánk az új, az élő útról, amelyet ő nyitott meg az ő teste által a fátyolon keresztül, és belépett a mennyei szentébe, hogy felajánlja a vért a kegyelem trónján. Branham testvér itt feltette a kérdést, hogyan is gondolhatnánk arra, hogy tökéletesek vagyunk? És akkor jön is a válasz, hogy mi azzá lettünk azáltal, aki tökéletes volt, hogy fedhetetlenekké lettünk téve azáltal, aki fedhetetlen volt. Isten, hogy Isten fiaivá lettünk téve azáltal, aki Isten fiaként nyilvánvalóvá lett. Végtére is minden ő általa történt abból, ami történt. Hadd olvassunk a 23. oldalról tovább. Itt jobb oldalt fent, 23. oldalt fent áll. Mindazonáltal az igazi mennyasszony ezerszer ezernyi emberekből fog összetevődni, akik a kiválasztottakat képezik minden korszakból. Valahányszor egy üzenet elhangzott, és az emberek hitet tanúsítottak az iránt, és elfogadták azt az ő teljes világosságában, ahogyan az elhangzott, el lettek pecsételve a megváltás napjára. Ez is elég erőteljes megfogalmazás. Végtére is Isten gondoskodott arról, hogy a hét gyülekezeti korszak mindegyikében az íge egy meghatározott üzenete hirdetve legyen, és mindazok az emberek, akik abban az időben, amelyben éltek, elfogadták az íge üzenetet abban a világosságban, amelyben Isten adta és közhírré tétette, el lettek pecsételve a Szent Szellemmel. Istent méltóképpen megtisztelték, tiszteletben tartották Isten szavát, nem mondtak ellene Istennek, hanem hagyták magukat megajándékozni és megkegyelmezni. Valahányszor egy üzenet elhangzott, és az emberek hittek benne, elfogadták azt annak teljes világosságában, ahogy adatott, el lettek pecsételve a megváltás napjára. Mi már beszéltünk itt arról, hogy létezik egy szellemmel való felkenetés, de létezik egy szellem általi elpecsételés is. Ez jelentősen nagy különbség. Ebben jelentősen nagy a különbség. Felkentek sokan vannak, és Branham testvér nagyon világosan kijelentette ezt az utolsó napok felkentjei című prédikációjában. De minket ma az foglalkoztat, hogy meghatározzuk, hol történhet meg az elpecsételés. Nem csak a szellemmel való felkenetés, hanem azoknak az elpecsételése is, akik az isteni íge üzenetet annak teljes világosságában elfogadják, az egész kinyilatkoztatásban, ahogyan azt Isten az ő idejükben adja, hittel elfogadják mindenféle ha és de nélkül. Ezek azok az emberek, akik ebben az utolsó korszakban megkapják az elpecsételést. Elég világos? Mindannyian megértettük ezt? A különbség a szellemmel való felkenetés között, és ezt nagyon jól tudjátok, hiszen már kifejtettük. Én magam már 55-ben hallottam Branham testvért, amikor körülbelül 15-16 ezer ember volt ott a helyszínen. Igen, majdnem mind pünkösdista emberek voltak jelen. Mindenki nyelveken szólt, mindenki nyelveken énekelt, mindenki volt valamilyen kenetés. Úgy tűnt, mintha a mennyország lett volna a földön. De nem sokkal később az egyik prédikátor és a másik két teljeket ébresztett, és azt mondta, hogy a kinyilatkoztatás ajándékával valami nem stimmel. Ez az ember mégiscsak egy médium kell legyen, hipnotizáló. Ez az ember mégiscsak egy jövendőmondó. Soha nem fogom elfelejteni, amikor az egyik leghíresebb pünkösdi prédikátor mindezeket a megnyilatkozásokat adta magától. Nagyon is kapcsolatban voltunk addig egymással, de attól a pillanattól kezdve Istentől kifolyólag elvált emberek lettünk. Amikor valami a szellem által történik a szószéken, és pedig tévedhetetlenül történik, hogy aztán valaki irigységből, mert az emberek újongtak, és ő talán attól félt, hogy most már nem lesz olyan népszerű a szolgálata, hogy most fellép egy olyan ember, akit Isten sokkal jobban meg tudott áldani, de ahelyett, hogy hálát adott volna az Úrnak érte, a testvérek helyet adtak az irigységnek és a féltékenységnek, hogy felébredjen bennük az irigység és a féltékenység. És mi történt akkor? Az, amit Isten a szellem által végzett, azt káromolták azok, akik szellemmel voltak felkenve. És az Úr Jézus azt mondta, ami Urunk, hogy minden bűn megbocsáttatik az embereknek, de a szellem káromlása nem bocsáttatik meg senkinek. Vajon hányan vannak szerte a világon, akik mind a mai napig azt mondják, hogy igen, Branham testvér Isten hatalmas embere volt, de a tanítása helytelen volt, és ezekhez még hasonlókat. De hiszen ez önmagában is ellentmondás. Vagy jó a fa, és jó gyümölcsöt terem, vagy pedig romlott a fa, és romlott gyümölcsöt terem. A tövisekről nem lehet fügét szedni. Nem, sohasem. De felfigyeltek arra, hogy a dolog kezd komolyra fordulni. Nem csak a szellemmel való felkenetés, nem csak az adományok gyakorlása és a különböző szolgálatok végzése, hanem a szellem és az íge kinyilatkoztatásának nyomon követése, a belső egyetértés, az Istennel való egyetértés, meghajolni előtte és elismerni azt az üzenetet, amelyet az Úr adott, annak teljes világosságában, ahogy azt kegyelemből adta. Már most szeretnék egy kérdést intézni közvetlenül hozzátok. Vannak közületek még olyanok, akiknek még mindig gondja van, még mindig fáradtságukba kerül bármilyen tanítással, bármilyen kinyilatkoztatással, bármilyen dologgal, ami benne van az összes prédikációkban, amit mi az ez időre szóló ígeüzenetnek nevezünk. Maradt még valaki? Nos, rendben, amúgy sem kell felemelnetek a kezeiteket. De ha mégis úgy lenne, adok nektek egy jó tanácsot. Ha egy dolgot nem értetek meg azonnal, akkor is fogadjátok el, és mondjátok, igen, Uram, én elhiszem, még akkor is, ha még nem teljesen világos előttem. Mert olykor el kell hinnünk egy bizonyos dolgot, mielőtt az világossá válhatna számunkra. Mert ha ugyanis nem hiszünk benne, hogyan világosodhatna meg előttünk? Először jön a hit, aztán a megvilágosodás. Itt van az a dicsőséges ígéret, vagy találkozunk azzal a dicsőséges ígérettel, amely mindannyiunkat meg kellene örvendeztessen, hogy a hívők valamennyien, akik az ő idejük gyülekezeti korszakában elfogadták a teljes ígeüzenetet abban a világosságban, amelyben közhírré lett téve, ők el lesznek pecsételve. Ez megörvendeztet engem. Amen, tudnátok mondani? El tudjátok hinni, hogy ez velünk is meg fog történni? Ha még nem is történt meg, de amit Isten megígért, az biztosan be is tartja. Abszolút. Ugyanazon az oldalon, éppen a közepe után olvashatjuk, nem úgy van, ahogy egyesek gondolják, hogy Isten csak néhány ezer embert választ ki ebből a korszakból, hogy magához vegye őket. Ezek a kiválasztottak minden korszakokból. Ennél fogva Krisztusnak a közben járó székében kell maradnia mindaddig, amíg az utolsó is be nem került az utolsó korszakból is. Ez is 100%-osan igaz. Ő ott maradt szószólóként a kegyelem trónján, amíg az utolsó is, akinek a neve be lett írva a bárány életkönyvébe a világ megalapítása előtt, ki nem lett hívva, tudomására nem jutott az ígeüzenet, és majd elpecsételtetett. Eljön a pillanat, eljön az az időszakasz, amelyben Isten el fogja végezni az elpecsételést. Most még nem egy kicsit oda-vissza hánykolódunk, még mindig beszélni kell erről, és beszélni kell arról. Ez sem világos, és ő ezt így érti, de el kell érkezzen az a pillanat, amelyben mindannyian Istentől leszünk tanítva. Egység a tanításban, egység a hitben, egyek a mi Urunk Jézus Krisztusunkban. A továbbiakban azt mondja itt, hogy a múltról szóló kinyilatkoztatások pillanat, a múltról szóló kinyilatkoztatások az emberek megnyílnak és rájönnek, hogy mi történt. Most már értitek, nem csak azt látjuk, amit Isten jelenleg tesz, hanem azt is felismerjük, ami a hét gyülekezeti korszak folyamán történt. Hadd olvassuk a könyvből, a 25. oldaltól tovább, szintén körülbelül a lap közepétől, itt a következőképpen áll írva. Ez történik veletek, ha másképp beszéltek, mint ahogyan gondolkoztok. Jobb lesz, ha ezt abba hagyjátok. Koncentráljátok gondolataitokat Istenre. Tartsátok gondolataitokat tisztán, és álljatok velük egyetértésben, és mindig ugyanazt mondjátok. Felfigyeltek, hogy miről szól ez az egész. Nem kettős beszédet folytatni, hanem azt mondani, amit gondolunk, és ha nem akarjuk kimondani, amit gondolunk, akkor nem is kell gondolnunk. Azokat a dolgokat, amelyeket nem tudnánk egymásnak elmondani, még csak gondolatban sem kell végig gondolnunk, mert úgyis haszontalanok, és nem lennének áldás senkinek. Ezért csak arra kell gondolnunk, amit mondani is tudunk. Irányítsátok gondolatokat Istenre, tartsátok őket tisztán, és maradjatok helyesen velük, és mindig ugyanazt mondjátok minden időben. Ne mondjátok, én ezt fogom mondani, én elhiszem, de egyszer ki fogom próbálni, és kiderül, higgyétek el, amen. Vannak olyan emberek is, akik azt mondják, hogy nos, hiszek benne, de egyszer ki fogom próbálni. És ez így rendjén is van. Az írás mondja, hogy próbáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg. Ez azonban a belső hozzáállásunktól függ. Amikor az embereknek az a hátsó szándéka, vagy hátsó gondolatuk, hogy próbára akarnak tenni valamit, netalán kapnak valamit, hogy utána ne kelljen hinniük, akkor és ezzel kezdődnek el a bajok. Aki őszinte az Úr színe előtt, azt a szellem elvezeti minden igazságra. A továbbiakban azokról áll itt írva, akiknek át kell mennünk a nagy nyomorúságon. Hogyan is tisztulhatnának meg a megpróbáltatás által, amikor Jézus Krisztus vérének a fehérítője elveszi róluk a bűn minden tünetét. És ha ti már meghaltatok, és az életetek el van rejtve ővel együtt Istenben, és ellettetek pecsételve a Szent Szellem által, miért kellene még mindig ítélkezni felettetek? Ezt én is megkérdezem magamtól. Mert akkor mit is kellene elítélni rajtunk, ha Isten abszolút és teljes kárpótlást nyújtott minden bajért, minden kárért. Akkor csak azt mondhatjuk a továbbiakban, Uram, Te magadra vetted ítéletünket, büntetésünk őre lett helyezve, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Aki nem hiszi, vagy aki nem hisz úgy, ahogy az írás mondja, az belehal a bűnébe. De akkor ez nem Isten hibája lesz. Akkor mi leszünk a hibásak, mert nem hittünk Istennek, és ha nem hiszünk neki, akkor már is hazuggá tesszük őt. Ezt mondja a Szentírás. Tehát nem csak, hogy meglettünk szabadítva, meg is lettünk tisztítva, megbocsátást nyertünk, és itt Branham testvér azt mondja, hogy a mi életünk el van rejtve Krisztusban Istennel. Így írja Pál apostol a Kolosébeliekhez az első három versekben. És azután következik a dicsőséges mondat. Ha Krisztus a mi életünkben megnyilvánul, meg fog nyilvánulni, akkor mi is nyilvánvalóvá leszünk vele együtt a dicsőségben. Az életünkben meg kell, hogy nyilvánuljon, és meg is fog nyilvánulni. Végül is vele együtt meghaltunk, vele együtt eltemettettünk, és az életünk vele együtt el van rejtve Istenben. Branham testvér ezt már megvalósult tényként kijelenti, és itt azt mondja, és el vagytok pecsételve a Szent Szellem által. Mi véget kellene még ítélkezni felettetek? Hová akartok még menni, hogy megkapjátok a megtisztulásotokat? Mitől kellene még megtisztulnotok alapjában véve, ha tökéletesen büntelenek lettetek Krisztus Jézusban? Ez az evangélium. Amikor hallom, hogy jobbomon és a baloldalon ülő barátaim és a testvéreim imádkoznak, az a benyomásom, hogy ledobták magukról a terheiket. Ezután az a benyomásom, hogy hisznek, és hogy örülhetnek, és amikor ez átjön hozzánk, nehezünkre esik. Talán azért, mert a mentalitásunk egy kicsit más. De nem a mentalitásnak akarjuk betudni, hanem inkább a hitetlenségnek. Pál apostol azt írja, az Úrban való örvendezés, ami erősségünk. Örvendezzetek az Úrban minden útatokon, és még egyszer mondom, örüljetek. Ez nem azt jelenti, hogy hangosan kell nevetnünk, de a bensőséges, mély öröm szintén a szellem gyümölcse. Erről a Galata levél 5. fejezetében elolvashatjátok. A szellem gyümölcse a szeretet, az öröm, a békesség. Mindezen gyümölcsökhöz az öröm is hozzátartozik. Mit szólnátok ahhoz, ha Isten megajándékozna bennünket ma egy örömnappal? Hiszen úgy énekeljük, ez az a nap, ez az a nap, amelyet az Úr készített, vagy rendelt. Hadd legyünk boldogok és hálásak. Nyissátok meg magatokat az ígének és a szellemnek. Ez az a nap. Ez a mi napunk lehet. Ez a mi időnk lehet. Ez az Isten ideje, és az ő ideje a mi időnk is egyidejűleg. Az ő szava a mi szavunk. Ma valóban hálát adhatunk az Úrnak. Ha hisszük, hogy ő helyrehozta a károkat, jóvá tette a kárt, és a paradicsom újra nyitva van, és nem olvastuk tovább a tegnap, de a Lukács 23-ban olvashatjátok, amikor az egyik ember az Urat hívta segítségül, meghallotta a hangját, bizony, bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. A kár azonnal jóvá lett téve. Helyben. A paradicsom bejárata nyitva van. Jézus Krisztus megbékélt minket Istennel. Ő az út, az ajtó, ő minden mindenekben, a mi számunkra, és az akar válni rajtunk keresztül is. Hadd legyen ez a nap az örömnapja, egy olyan nap, amelyen megértjük és felfogjuk, hogy Isten már mindent megtett, amit meg lehetett tenni, és hogy nekünk csak hitben el kell fogadnunk, a többiről pedig gondoskodni fog ő maga. Branham testvér felteszi itt a kérdést, mi szükség van még az ítéletre? Aki önmagát megítéli, az nem lesz többé megítélve. Mi áll a János 5.24-ben? Aki hisz abban, aki engem elküldött, az átment a halálból az életre, és nem jön az ítéletre. Amikor az Úr Jézus feltámasztani készült Lázárt, és a feltámadásról beszélt, azt mondta az asszony, igen, tudom, hogy ő fel fog támadni az utolsó napon. De az Úr Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Nem kell várnunk az ítélet napjáig. Ma itt halljuk az ő hangját. Ma kell vele együtt új életre kelnünk. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen a mi Istenünk. A továbbiakban ez állít. De most van az az óra, amikor a kinyilatkoztatás megadatik. Éppen akkor, amikor a vőlegény eljön. Ez az utolsó dolgok összegezése. Azt hiszem, barátaim, hogy minden véget fog érni. Hogy mikor lesz pontosan, nem tudom. Nem tudom megmondani, képtelen vagyok megmondani. Szeretnék ma este úgy élni, hogy készen legyek, ha ma este bekövetkezne. Ez is jó, üdvös és helyes. Nem az időt kell előkészíteni, hanem önmagunkat kell felkészíteni arra az időre. Erről szól az egész, nem igaz? Néhányan úgy gondolják, hogy Branham testvér határozta meg a véget. Ez egyáltalán nem igaz. Ezzel nem foglalkozott, ő az utolsó gyülekezeti korszakról beszélt, ezt mindannyian tudjuk, és megmondta azt is, hogy mikor kezdődött el, és megmondta azt is, hogy a véleményem szerint talán 77-ig tarthat, de meg lehet, hogy 20 évvel, meg lehet, hogy 100 évvel tévesen értékelem, hogy ez mikor fog megtörténni, nem tudom, de hogy meg fog történni, annak tudatában vagyok. Természetesen Pál apostol is várta már az Úr visszajövetelét. Sőt, ő még azt is mondta, mi, akik élünk és megmaradtunk. Nevezhetem-e őt ezért hamis apostolnak vagy prófétának? Egyáltalán nem. Istennek minden embere, Istennek minden gyermeke várja az Úr visszajövetelét a maga idejében. 400 évvel ezelőtt, 300 évvel ezelőtt, 200 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt. Mindannyian Isten gyermekei voltak a maguk idejében, az Úr második eljövetelét várták. Valóban elhisztek ezt? Én elhiszem. És mindazok, akik nem várták az Úr visszajövetelét a maguk idejében, amikor éltek, nem lesznek tanúi sem annak. Ez egy egész kemény dolog lehet, de gondoljatok bele, nézzétek, ha megtapasztaltuk Krisztus, akkor ez egy élő reménység bennünk. Az íge isteni valóság, és nagy várakozással tekintünk az Úr visszajövetelére. Ha nem lennék tanúja ennek, ne mondjátok, hogy Frank testvér is tévedett. Nem, nem tévedett. Egyáltalán, ha az Úr eljövetele előtt haza lennék szólítva, akkor utána ott hallhatjátok a tanúságtételemet. Ezt helyesen hisszük, helyesen hittem, és helyesen teszünk, ha várjuk az Úr eljövetelét, hogy vártam az Úr eljövetelére. Mondjuk ki még határozottabban, a te napod és az én enyém, a te órád és az én enyém, valóban ez a nap lehet. Még ha az Úr visszatérése mindenki számára egy kicsit tovább is tarthatna. A te órád és az én órám akár ma is üthetne. Ha nem lennél egyé válva Istennel a szívedben, akkor nem lenne benned vágyakozás iránta. És ha ma elhívnának téged, kérdezd meg magadtól, hogy akkor az Úrnál lennél-e. Ennek az élő reménységnek bennünk kell lennie, ha azt akarjuk, hogy beteljesedjen. Megértettük ezt? Ha nem így lenne, igen, akkor mire várnánk? De így volt ez Isten minden gyermekeivel az idők folyamán. Egyáltalán nem tévedtek. Végül is az Úr hazahívta őket. Nem vártak hiába, mert már is bejutottak a paradicsomba. A hitetlenek persze félreértik a dolgot, és azt mondják, igen, ott is Branham testvér, ez a nagy próféta, ahogy ők mondják, várta az urat, és az is hiába volt. Igen, elnézést kérek. Branham testvér végül is nem hiába várta az urat. De hiszen most már is az Úrnál van, haza lett véve, pontosan úgy, mint mindazok, akik előttünk már hazamentek. Mindannyian megértitek, miről beszélünk? Ez egy élő reménység, amelyet minden igaz hívő önmagában hordoz. Ez nem megtévesztés, és nem is csalódás. Ez az isteni valóság, akár egyen-egyenként vesz fel az Úr, akár mindannyiunkat együtt vesz fel, nem számít. Mindig az Úrnál leszünk örökre. Igen. Akkor minden rendben van, hiszen akkor ez igaz. De úgy is mindig igaz, Istennel és azokkal, akik hisznek az ő szavának. Szeretném gyorsan felolvasni még ezt a részt, hogy tudjátok, hogy ő mondta. A 26. oldal felül a második sort olvasom legfelülről. Szeretnék ma este úgy élni, hogy készen álljak, amennyiben ma este megtörténne. Lehet, hogy ma este jön el, lehet, hogy ő ma este eljön, de lehet, hogy csak 20 év múlva jön el. Én nem tudom, mikor fog eljönni. Lehet, hogy ma este véget ér az életem. És bármi lett volna a foglalkozásom itt, abban a pillanatban véget is ért. Nekem úgy kell találkoznom vele a döntés pillanatában, ahogy idelent éltem. Úgy, ahogy a fa dől, oda fog esni is. Tehát, és igenis, vannak más idézetek és kijelentések is, ahol Branham testvér egészen egyértelművé tette, hogy nem kötelezi el magát semmilyen időponthoz. Kívánom, hogy Isten adja meg nekünk azt a kegyelmet, hogy soha ne kötelezzük el magunkat egy időpontra. Egyszerűen csak hordozzuk azt a nagy kívánságot és vágyat a szívünkben, hogy minden nap készen álljunk arra, hogyha az Úr elhívna minket, hazahívna minket, hogy aztán vele legyünk az örökkévalóságban. Ez minden, amire szükségünk van. Hála legyen az Úrnak, aki kegyelemből mindent előkészített nekünk, mondván. Elmegyek, hogy előkészítsem nektek a helyet, a városokat, és visszajövök, hogy magamhoz vegyelek benneteket. Sok ezer embert már hazavitt. Majd a legvégén ő maga fogja felvenni azokat, akik még megmaradtak. Szó szerint így van megírva, azokat, akik még megmaradtak. Igen, miért a fennmaradó, a megmaradt kifejezés? Hiszen akkor az összes többiek már előre mentek, és akik a végén megmaradtak, fennmaradtak, azok átalakulnak, átalakítatnak, és együtt megyünk majd be az ő dicsőségébe. Micsoda kegyelem, micsoda élő reménység, Isten valódi ígéje, hogy mindannyiunkat megvigasztaljon. Ne felejtsük el, egy tökéletes megváltás történt a tökéletes megváltó által. Ennek a tökéletes megváltásnak az eredménye egy tökéletes gyülekezet lesz, amely megkérdőjelezhetetlen, érinthetetlen a bárány vére oltalma alatt, a bárány vére által, Isten ígéje által, Isten szelleme által, mindannyian egyé váltak Istenben, új életet kaptak, higgyétek el ma, és adjunk érte együtt hálát az Úrnak. Ha valaki még nem tapasztalta volna meg, ne szégyeljétek magatokat, kiáltsatok teljes lelketek mélyéből, és nyissátok ki a szátokat, hívjátok segítségül az Úr nevét, és meg lesztek mentve, és üdvözülni fogtok. Az evangélium igazsága még mindig egy megörvendeztető jó hír, ami Urunk Jézus Krisztusunkról szóló evangélium. Kegyelemben részesültünk, megváltottak lettünk, Isten jóvá tette a kárt. Minden rendben van Istennél. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr. Szeretnénk teljesen befogadni az ő ígéjét, és aztán elpecsételve lenni a Szent Szellemmel, amely kinyilatkoztatta az ígét. Elhisztek-e, hogy ez megtörténik? Amen. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek. Hadd álljunk fel, hogy hálát adjunk az Úrnak. Tegyük meg együtt, Rusz testvért kérni fogom, hogy jöjjön előre és imádkozzon. Mennyei Atyánk, ismét köszönjük neked ezt a kegyelmi órát, és különösen ezeket a vigasztaló szavakat, amelyeket ismét egymással magunkhoz vehettünk. Uram, te nem hiába beszéltél. Nem, Uram, amit megígértél, azt megtartod, Uram. És ezért magasztaljuk a te dicsőséges nevedet. Uram, mindenki jöhet te hozzád. Mindenki megkaphatja a bizonyosságot, hogy te mindent elvégeztél érte a Golgotai kereszt törzsén. Uram, most van a kellemetes idő, most van az ideje és órája annak, amikor jöhetünk, amikor kiálthatunk hozzád. Jöjj, Uram Jézus, jöjj az én életembe, jöjj az én szívembe, Uram. Istenem, adj kegyelmet, hogy a szívek megnyíljanak, hogy a száj megnyíljon, Uram, hogy dicsérjünk téged, ó Istenem, mint egy szájból, Uram, és hogy a bizonyosság téged, Uram, és részünk lesz benne. Ó, Úr Jézus, kérünk, add meg kegyelemből mindazoknak, akiknek még nincs meg a bizonyosságuk, ó, Uram. Istenem, kérlek, légy irgalmas, adj kegyelmet, ajándékozz meg kegyelemmel, hogy feltekintsünk tered, hogy bízzunk benned, hogy higgyünk neked, hogy szabadon vegyünk téged, Uram, mert a te szavad nem téveszthet meg, Uram. Fogadd el a dicsőítés, fogadd el a dicséretet, és az imádott, Uram, mindannyiunk szívéből, és mindannyiunk ajkáról. Ó, magasztalva, legyen a te csodálatos és dicsőséges Jézus neved. Köszönjük neked, Uram, a te csodálatos szavadat. Végül is igaz az egész. Imádunk téged az Úr Jézus nevében. Halleluja, halleluja. Hadd énekeljük, ez az a nap, ez az a nap. Ez az a nap, ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, amelyet az Úr rendelt. Ez az a nap, ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Hadd legyünk boldogok és hálásak. Hadd nyissunk ajtót az ígének és a Szellemnek. Ez az a nap, ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. És még egyszer előről, ez az a nap, ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, amelyet az Úr rendelt. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Hadd legyünk boldogok és hálásak. Hadd nyissunk ajtót az ígének és a Szellemnek. Ez az a nap, ez az a nap, ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Kedveseim, nem tudom, ha nem tudnánk-e most 10 húros hárfán játszani, itt van 10 hárfahúr, és talán tényleg illene, hogy úgy igazán hálát adjunk az Úrnak. Szóval szívből. Úgy értem, nem muszáj, de talán nem lenne rossz, ha egy kicsit kimozdulnánk önmagunkból, megszabadulnánk önmagunktól, úgy egy kicsit kimozdulni magunkból, akinek túl szoros a nyakkendője, lazíthatja. És énekelni fogunk még egyszer az Úrnak. Legyünk tisztában azzal, hogy miben lett részünk kegyelemből. Ez a mi napunk, Isten üzenete számunkra, a mi időnk, a mi óránk. Emberek milliárdjai nem tudnak róla semmit, és mi abban a kegyelemben részesültünk, hogy tudomásunkra jutott. Aki fel akarja emelni a kezét, az emelje fel. Aki egy kicsit tapsolni akar, az tegye. Aki újongani akar, újongjon. Aki sírni akar, sírjon. Lehet egy hálasírás is. Mindez létezik. Most csukjuk be a szemeinket, senki sem törődik a másikkal. Mindannyian Isten színe előtt állunk, és énekeljük teljes odaadással. Méltó vagy, Urunk, méltó vagy, Urunk. Méltó vagy, Urunk, méltó vagy, Urunk. Méltó vagy, Urunk, és Istenünk. Hogy átvett tőlünk a dicséretet, a tiszteletet, a dicsőséget és az imádatot. Méltó vagy, vagy te egyedül vagy méltó, Uram. Mindenható Istenem, menj és föld teremtője, szívből köszönjük te neked azokat az órákat, amelyekben élhetünk. Te megnyitottad szemeinket és a szívünket. Te megajándékoztál bennünket a Szentírás értelmével és megértésével. A te szavad egy kinyilatkoztatott szava az ígének, egy élő íge. Köszönjük neked! Szeretett Urunk, nyilatkoztasd ki magad, mint a feltámadott, mint az élő, mint aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Járj és cselekedj, beszélj és munkálkodj közöttünk a te neved dicsőségére és annak tiszteletére. Hűséges megváltó, a te halálod megjutalmazódott. Halleluja! Halleluja! Köszönjük neked, Uram, köszönöm neked, Uram! Hadd legyen nyilvánvalóvá a te fájdalmad jutalma, és váljon a megváltottakban is nyilvánvalóvá. Uram, köszönjük neked, és dicsőtünk téged. Halleluja! 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 Bin erlöst durch sein Blut. Halleluja! Halleluja! Meglettem váltva az ő vére által. Halleluja! Halleluja! Milyen előnyös helyzetben kerültem. Halleluja! Halleluja! A megváltó az enyém. Halleluja! Milyen boldogság megmentett állapotban lenni.